Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A BepI Colombo űrszonda magyar részvételű műszerekkel 2026-ban Merkur körüli pályára áll. Itt van velünk Szalai Sándor villamosmérnök, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszor emeritusza, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja. Jó napot kívánok!
Üdvözletem Önt és a hallgatókat is!
Az Önök kérdésével kezdeném, amit a tájékoztatóban írtak. Első kérdésként felmerülhet, miért érdekes a Merkur kutatása?
Hát a Merkur a legkevésbé feltárt bolygó, viszonylag keveset tudunk róla. A Földről való megfigyelése elég nehézkes, hiszen a legbelső bolygó, és a nap közelében reggel vagy esti szürkületkor lehet csak megfigyelni, de akkor is az erős napfény zavarja. Tulajdonképpen a nap közelsége miatt ez eddig csak két szonda kereste fel a Merkurt, hogy megvizsgálja egy kicsit közelebbről.
De miért csak két szonda? Tehát mi az oka annak, hogy a szondák nem mennek kvázi a Merkurra, vagy nem küldünk szondákat a Merkurra?
Mert ahhoz, hogy szinkron pályára tudjon állni, vagy a Merkur körüli pályára tudjon kerülni az űrszonda, fel kell gyorsítani, hogy eljusson a nap közelébe, ugyanakkor a nap gravitációs ereje nehogy magához vonza, le kell fékezni. A nap közelsége miatt a nagy meleg, komoly hőszigeteléseket kell alkalmazni, hogy a műszerek üzemképesek maradjanak. Mert gyakorlatilag a felszínen, a Mars közvetében mínusz 180 foktól 430 plusz fok hőmérsékleti változások vannak, és ez bizony komoly kihívást jelent a műszerek számára. Meg kell oldani azt, hogy a műszerek által termelt hőt, illetve az űrszonda felületét érintő napsugarak hatását az árnyékos oldalon le lehessen sugározni.
Igen, azt írják ebben a tájékoztatóban egyébként ezzel kapcsolatban, hogy napjainkig csupán két űrszonda kutatta, amit mondott is az előbb, mert a Merkur körüli pályára álláshoz jelentős energiaigényes sebességcsökkentés szükséges. Ez mit jelent, hogy energiaigényes sebességcsökkentés?
Hát fékezni kell, azaz kémiai vagy ionos lassító fúvókákkal kell fékezni. A BepI Colombónál...
De várjunk csak, ez más bolygóknál nincs így?
Hát ott nincs olyan nagy, a belső szondák sebessége nagy. Hát mint ismeretes, átlagos sebessége a Merkur bolygónak 47 km per szekundum. A BepI Colombo 60 km per szekundumos sebességgel fog megérkezni ősszel a Merkur közelébe. És ott kell, szeptembertől kezdődik majd egy ilyen fékezési folyamat.
Ez hogy viszonylik a Föld sebességéhez?
Hát erre sajnos nem tudok.
Mert a Föld, én legalábbis úgy tudom, hogy a Föld az ami 24 vagy 25 ezer kilométer per óra sebességgel megy a nap körül, amit persze nem érzünk, de hogy az is egy jelentős sebesség, csak azért kérdezem, hogy nem tudom hirtelen kiszámolni, hogy ez mit jelent.
Igen, én se tudom, mert én amit mondtam, hogy 47 km per szekundum, a szekundumban az egy óriási sebesség.
Igen.
Úgyhogy
Azt írják ugyanitt egyébként, hogy a naprendszer egyik legérdekesebb bolygója. Miért?
Hát azért, mert nagyon lassan forog a tengelye körül. Tulajdonképpen a keringési ideje az 88 nap, földi nap, és a forgás ideje az pedig 59 földi nap. Azaz két keringés alatt, a Merkur napkörüli keringése alatt csak háromszor fordul meg tengelye körül.
Aha, ez olyan, mintha a Földön, ugye hát 365 napból áll egy év, és egy év alatt forul körbe a nap körül a Föld. Ez olyan, mintha egy év az mondjuk két napig tartana összesen.
Igen. Tehát ez az egyik tényező. A másik tényező, hogy nincs légköre a Merkurnak, illetve nincs állandó légköre.
Aha.
És ez is gondot okoz.
A Bepi Colombo egy francia Ariane 5 hordozó rakétával 2018. október 20-án indult a Kourou űrközpontból 8 éves utazására, a Merkur kutatására. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy a Bepi Colombo elérje a Merkurt?
Közel 8 év, hiszen már mint amikor majd pályára fog állni, de tulajdonképpen a Merkurhoz már 6-szor közelítette meg a Merkurt. A pályára
már
állás...
mint a Bepi Colombo, ez a űreszköz?
Igen, Bepi Colombo.
Űrszonda, igen.
Igen. Alkalmazták a Giuseppe Colombo olasz matematikus által javasolt hintamanőverek alkalmazását a távoli bolygók megközelítése esetére, és először volt alkalmazva a Mariner 10-es NASA szondán, amely a felszínét a Merkurnak 45%-ban tudta feltérképezni, és ez volt az első eset, hogy a javasolt hintamanővert egy űrszondánál alkalmazzák, amelyik ráadásul nem egy bolygót vizsgált, hanem a Vénuszt és a Merkurt együttileg tudta kutatni.
Milyen messze van a Merkur a Vénusztól?
Hát olyan egy harmad napföld távolságra.
Aha. Ismét a tájékoztatójukból idézek. A Bepi Colombo program két tudományos célú űrszondából áll. A Merkurhoz közelebb keringő szondát az Európai űrügynökség, az ESA fejlesztette, amely a bolygó felszínét és légkörét kutatja műszereivel, Mercury Planetary Orbiter, MPO. A másik Igen. szonda ellipszis pályán kering majd a Mar körül, a Merkur körül, és a japán űrügynökség, a JAXA készítette Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO, a japán MIO név is használatos. A két Igen. szonda a Merkurig összeszerelve egy szállító egységhez kapcsolódva utazik. Útközben szerelik össze a két űrszondát? Ez hogyan
Nem,
lehetséges?
A Földön lett összeszerelve, majd ez év decemberébe válnak szét. Tehát a japánok szondája válik le először, amelyet egy közbülső árnyékoló szonda elemben egy forgató mechanizmus révén feltörgetik, és tengelyév körüli forgással van stabilizálva, és ugyanezen a pályasíkban lesz az Európai űrügynökségnek a szondája, az MMO-val rövidített. Az egy olyan 500 kilométeres minimális távolság, illetve az ellipszisnek a hosszabbik vége 1500 kilométer, amíg a japán szonda közel 600 kilométeres távolságban megy a közeli ponton, és több mint 11 ezer kilométer távolságban lesz a távoli ponton. a Európai űrügynökségi szonda 2,3 óra alatt kerüli meg a Merkurt, míg a japán szonda kicsit kevesebb, mint 10 óra alatt kerüli meg. Egy síkba fognak ezek keringeni a Merkur körül, mégpedig a pólusai fölötti síkban fognak haladni.
Amiért felkértem a beszélgetésre az az, hogy ehhez a Bepi Colombo űrszondához a magyaroknak is köze van. Mindjárt elmondom, hogy miért. Azt írják, hogy az MPO szonda 8,2 négyzetméter nagyságú napelemtáblája 600 watt elektromos teljesítményt biztosít a Merkur közelében. Az ESA fejlesztésű három tengelyre stabilizált szonda 11 tudományos műszert tartalmaz. Kamerákat, spektrométereket, infravörös, ultraibolya, röntgen, gammasugár, neutron, lézeres magasságmérőt, magnetométert, részecskeellemzőket és gyorsulásmérőt. Ezek a közül néhány többféle érzékelő detektort is tartalmaz. Magyar mérnökök és kutatók a 4 detektort tartalmazó Serena részecske elemző műszer együttes fejlesztésében vettek részt, amely az exoszféra ion összetételét és annak változásait vizsgálja. Mit lehet tudni a magyar mérnökök és kutatók által kifejlesztett detektorokról? Illetve hogyan jött létre a kapcsolat a Bepi Colombo fejlesztői és a magyar mérnökök között? Miért mi készítjük ezt a bizonyos műszert?
Hát az, hogy valaki részt vegyen, valamelyik ország vagy kutatói mérnökei részt vegyenek egy űrszonda fejlesztésében, illetve annak egy részműszerét vagy részegységét fejleszte, ahhoz már megbízható referencia kell, hiszen olyan költséges egy űrszonda indítása, és hogyha feldobja a talpát és elveszti üzemképességét a műszer, akkor kárba veszett az egész rendszer, a kísérletről nem jön eredmény. A KFK-ban a Részecske és Magfizikai Intézet korábban részben még a 80-as években üstökös kutatásban az egyik missziókritikus látványos kamerának a fejlesztését végezte, amelyik egy a Heli üstökössel találkozott, és sikeresen megfigyelte, és több száz, közel 1000 képet küldött a Földre. Ott a megbízhatóságot úgy biztosították, hogy 2 űrszondát is indítottak. A másik ilyen komoly nagy referencia a úgy szintén üstökös kutatásban a Rosetta misszió volt, amelyet az Európai űrügynökség szervezett. Ott a üstökös mag felszínére leszálló egység, amelyik egy kis kutatóállomás volt, annak a központi számítógépét fejlesztettük. Ez is tökéletesen működött, úgyhogy olyan társaság, aki ilyen megbízható műszereket készít, az mindig egy jó partner, megbízható partner.
Ön is részt vett annak a bizonyos üstökös kutatónak a létrehozásában, fejlesztésében, mint villamosmérnök?
Igen, abban a szerencsés helyzetben voltam.
Akkor mondjon egy pár dolgot erről, hogy mit kell másképpen csinálni, mint egy földi műszernél, vagy egy nem túl extrém körülmények között használatos műszernél. Tehát hogyan kell egy ilyen számítógépet megcsinálni, megalkotni, ami egy üstökösnek a közepébe száll le, ahol nem tudom, gondolom, hogy nagyon magas hőmérséklet lehet.
Ott nem volt magas hőmérséklet, inkább alacsony hőmérséklet volt, de hát
Az is extrém körülménynek számít, a nagyon-nagyon alacsony hőmérséklet.
Igen, hát a nap közül a Mars és a Jupiter közti szakaszon csatlakozott hozzá az űrszonda, és 2014-ben választották róla le a leszállók egységet, amelyek egy kis kutatóállomás, és ez a felszínere sajnos eléggé szerencsétlenül érkezett meg, mert háromszor is elpattant, és egy árnyékos helyen állt meg, úgyhogy energia ellátásával probléma volt. A benne lévő elem és az akkumulátor kapacitásával tudott néhány napig működni, majd több hetes, hónapos működés után tudott feltöltődni az akkumulátora a napellen táplákról, és újra bekapcsolódott. De a megbízhatóságot hogyan oldjuk meg? Hát először is minősített alkatrészeket használunk. Kis fogyasztásúakat értelemszerűen, mert a fogyasztás is korlátozott az űrszondákon. Továbbá olyan alkatrészeket használunk, ahol minimálisan, illetve hát az egy bevett szokás, hogy egy-egy alkatrész terhelhetősége 50 és 70 százalékig nál kisebb terheléssel lesz üzemeltetve. Például egy kapacitásnak a működési feszültsége, amit be lehet tenni egy áramkörbe, ha rá van írva, hogy 50 volt, akkor az űrszondán olyan áramkörbe lehet csak tenni, ahol 25 voltig megy fel csak a feszültség például.
Igen, de annak idején, ez gondolom a 80-as években volt ez az első, ami a héli üstököst figyelte meg.
Igen.
Akkor még itt nem az a rendszer volt, mint ami most van. Hogyan szereztek akkoriban olyan eszközöket és olyan alkatrészeket, amelyek képesek voltak ezeket az extrém körülményeket túlélni, sőt működni alatta?
Hát erre voltak megfelelő csatornák, amelyen olyan integrált áramköröket tudtunk beszerezni, amelyik megfelelnek ezeknek az előírásoknak, illetve hát utólag lelettek ezek tesztelve. A Műszaki Egyetem egyik tanszéke minősítette az alkatrészek mintapéldányait, és ezeket tudtuk használni.
Mi az, amin elcsúszhat egy ilyen műszernek a megépítése? Illetve mi az, ami miatt fönt az űrben meghibásodhat, ami egyébként elő szokott fordulni, gondolom?
Hát szerencsére nekünk nem volt olyan problémánk, és nem került elő, de hát nem csak az alkatrészeknek kell minősítetnek lenni. Az Európai űrügynökség missziójában a forrasztást végző szerelőknek vizsgákat kell tenni, hogy mit, hogyan minden alkatrész típusra egy egyedi előírás van, hogyan kell azt szerelni. Ezeket a sűrű, többlábú mikroprocesszorokat például. És a minősítése a forrasztó embernek másfél-két év után lejár, és újra kell vizsgáznia. Továbbá hát elvégezzük ez a terhelését.
Igen, de ez önre is vonatkozik, mert azon kívül, hogy villamosmérnök és kutató és részt vesz elég régóta a különböző asztronautikai kísérletekben. De önnek is kell esetleg forrasztani, nem?
Nem, én nem nyúlhatok hozzá, mondom, csak minősített. Angliába ki kellett küldeni bizonyos kártyát, mert ott lett beforrasztva, mert nálunk nem volt minősített forrasztó szakember. Ez és azért... hogyha egy ellenállást kellett cserélni, az komoly késleltetést jelentett, hogyha valamelyik világos ellenállás meghibásodott a bemérés során, vagy rossz érték lett beforrasztva, ami elő is fordult a Beppi Kolombónak a tápegység fejlesztésénél.
De a Szerénánál, amit a magyar mérnökök és kutatók hoztak létre, ott minden rendben volt?
Bocsánat, kijavítanám, nem a Szerénát csináltuk, a Szerénából a négy szenzor az egyikét, az osztrákok által úgynevezett PICAM planetári ion kamera tápegységét fejlesztettük a Wigner Kutatóintézetben.
Világos, tehát a szerénának az egyik fontos alkatrészét.
Négy műszerek közül az egyikbe dolgoztunk be.
Mennyibe került ez a Wignernek?
Hát nem tudom megbecsülni őszintén, de hát azt tudni kell, hogy ez az egész program 2008-ban történt a döntés arról az Európai űrügynökségbe, hogy 2013-ban fog indulni egy Szajusz fregat orosz rakétával egy 6 éves útra. Ehelyett 2018-ban novemberében indult egy a Bepi Colombo szonda, és nem volt benne, nem orosz rakétával, hanem Ariane 5 francia rakétával, és nem 6 év alatt ér oda, hanem 8 év alatt. Tehát egy ilyen hosszú folyamat része volt az, hogy részt vettünk benne.
Még annyit kérdeznék, hogy mit jelent nemzetközileg, hogy mi magyarok is részt veszünk egy ilyen űrkutatásban?
Hát azt jelenti, hogy például a említett Serena műszerben 15 ország vett részt, hozta létre a 4 érzékelőt, amelyik a Merkur felszínét, légkörét, exoszféráját fogja vizsgálni, annak összetételét. Hát ez egy nagy referencia ismét, úgyhogy nem véletlen, hogy egy újabb üstökös kutató szondába felkérték a társaságot, hogy a Berni Egyetem részére készülő kamerának a szoftverét mi fejlesszük. Tehát ez egy nagyon jó referencia, hogyha sikeres missziókban részt veszünk.
Ez a Serena, ez egy részecske elemző műszer, ugye?
Igen.
Az a kérdésem, hogy ez a Serena alkalmas arra, hogy megállapítsa, hogy a Merkúron van víz, vagy nincs víz?
Kevésbé alkalmas, mert a felszínről ki kell gőzölögni, és hogyha a jégből vízmolekulák lépnek ki, azt azért tudja érzékelni. De nyilván hát más egyéb szennyező anyagok is távozhatnak, és ezeket kell szétválasztani és azonosítani, hogy a víz valóban jégformában megtalálható a kráterek mélyén.
Lehet, hogy nem adekvát a kérdés, én laikus vagyok, ezt már mondtam önnek. De hogy amennyiben van víz, hogy lehetséges ez, hiszen a nap közelben van a Merkur, és ott nagyon magas hőmérséklet is van a Merkuron néha.
Igen.
Hogy nem párolgott el a víz, hogyha volt rajta?
Nagyon alacsony a hőmérséklet, és a kráter elég mély, hogy, és a pólusokon lévő kráterek aljába feltételeződik, hogy van jégformában víz.
Világos, tehát akkor majd a Bepi Colombo, a Bepi Colombo űrszonda...
fogja vizsgálni.
Igen, de a Bepi Colombo űrszonda visszajön, vagy ott hagyják?
Hát az ott fog keringeni, illetve valószínűleg be lesz csapódva a Merkur felszínébe.
Tehát arról az kvázi az már fel van áldozva a tudomány oltárán.
Igen, hát azt kell tudni, hogy 1 év a tervezett működési ideje, lehet, hogy meg lesz hosszabbítva további 1 évvel, de olyan magasak a költségek a földi vevőállomásoknak, amelyiket lehet kapcsolatot teremteni, úgyhogy ez kérdéses, hogy kibővítik-e 1 évvel. 1 év alatt 15.500 gigabit lesz leküldve a Földre, és azt fogják itt a fizikusok, csillagászok értékelni a különböző műszerek adattömegét.
Mennyi idő alatt ér ide a rádió hullám, gondolom, hogy rádió hullámon jönnek az információk, igen, a Merkurtól a Földig.
Körülbelül 4 perc lehet. Hát attól függ, mert a Föld is kering a nap körül, és ez változó idő, a változó a távolság közöttünk.
Arról még nem volt szó űrberkekben, hogy ilyen furcsán fogalmazzak, hogy valamelyik űrszonda le is szálljon a Merkurra, illetve akár ember is leszálljon a Merkurra?
Hát az ember az veszélyes lenne, hát a 430 fokot, ahol eléri a felszíni hőmérséklet, ahol az ólom is meg tud olvadni, úgyhogy az nem reális, hogy ember kerüljön oda. Még a Vénuszra se, ahol alacsonyabbak a hőmérséklet viszonyok, úgyhogy a Mars egyedül a reális partner, hogy oda ember utazhasson, hogy elviselhető a körülmény.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót és az interjút. Szalai Sándor villamosmérnök, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszor emeritusza, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!